Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy a mai napot ajándékoztad nekünk, és bocsáss meg nekünk, hogyha nem úgy tekintettünk a mai napra, mint ajándék. Bocsáss meg nekünk, hogyha nem úgy tekintettünk megtartott életünkre, mint ajándék. És bocsáss meg azt is, hogy nem úgy tekintettünk körülöttünk lévő emberekre, mint akik a te ajándékaid. Istenünk, gyakran úgy nézzük a mi életünket, mint amelyhez jogunk van, amelyhez jussunk van, és elfelejtjük, hogy a minden élőnek és élettelennek a teremtője, a te ajándékozó szereteted, az, ami miatt még tart a mi életünk, aminek köszönhetően a mai napon is itt állunk előtted. Amikor ezt végig gondoljuk, Istenünk, akkor pironkodik a mi lelkünk. És úgy érezzük magunkat, mint tékozló fiak, tékozló leányok, akik eltávolodtak tőled. Sokféleképpen próbálunk imádni, szolgálni, de gyakran éppen életünk Isten tiszteletével ezt nem tesszük meg. Könyörögve kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg azt, hogy távol kerültünk tőled, azaz távol mentünk, és kérünk azt, hogy a mai alkalom, ez az Isten tisztelet hozzád visszafordíthasson. Add, hogy meghallhassuk a te ígéd üzenetét. Mert olyan sok emberi szó van ebben a világban, olyan sok információ áramlik felénk, oly sok inger ér bennünket, és gyakran ezek elnyomják a te halk és szelíd hangodat, azt a hangot, amely mindannyiunk szívében ott van, csak túl kiabáljuk. Jöjj közénk, Szentlélek Úristen, adj csendességet nekünk. Add, hogy lecsendesedve tudjunk rád figyelni. Add, hogy ne az ige hirdető személyére, ne a körülményekre, ne különféle elvezető gondolatokra, érzésünkre, esetleg háborgó lelkünkre, vagy ki tudja mi másra figyeljünk, hanem halljuk meg a te ígédet. A te ígédben a bennünket megszólító üzenetet. Mert tudjuk, hogy ahogyan a mai nap is ajándék, hogy ahogyan gondoskodsz rólunk, hogy ahogyan nem szűnsz meg a te szeretetedet folyamatosan közölni velünk tékozló módon, úgy megnyílsz a hozzád vágyakozó, a hozzád fohászkodó léleknek, ahogyan énekeltük, valóban hozzád szomjúhozunk, mint egy kitikkadt lélek, mint ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Úgy vágyakozunk a távolságba, te hozzád, Istenünk. És tudjuk, hogy hallod a mi hangunkat most is, és jelen vagy most is, és bízunk abban, hogy megszólítasz. Hát, hogy így lehessen áldott alkalom a mai Isten tisztelet. Nem emberi teljesítmények, hagyományok és szokások miatt, hanem amiatt, hogy te jelen vagy közöttünk. Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 15. fejezetében, amelyből felszeretném olvasni az 5. verstől egészen a 22. versig terjedő ige szakaszt. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyámfiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki az Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium ígéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tesztek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, amint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta, Atyám, fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai. Ahogyan megvan írva, ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátrát. Romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik közül elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városában megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába. Eddig tartott Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, egy olyan példa történet áll előttünk, amelyből úgy érzem, hogy nem csak egy Isten tisztelet, hanem akár egy hét Isten tiszteletén elhangzó üzenetet meg lehetne érteni. Isten egy gazdag történetet adott elénk, és azért gazdag ez a történet, mert a Bibliában van nagyon sok elvont tanítás. Jézusnak van nagyon sok példázata. Nagyon sok olyan dolog, amelyek a lelki dolgokról szólnak, olyan ige szakasz, hiszen a Biblia az egy lelki könyv. Azonban tudjuk jól, hogy az Új Szövetségben is vannak történeti könyvek, és az apostolok cselekedete is egy ilyen történeti könyv, és a felolvasott ige szakasz egy olyan jelenetet mutat be, ami nagyon gyakorlati. Egy olyan jelenetet, egy olyan probléma, megoldást, amellyel minden nap szembesülhetünk. Akár a közéletben, akár gyülekezetünk közösségében, vagy akár a családi közösségben. És láthatjuk, hogy az apostolok hogyan kezelnek egy problémát. Rengeteget lehet belőle tanulni, és rengeteget lehet belőle megérteni. És nem csak a közösségi életünkre nézve, hanem a saját egyéni kis életünkre nézve is nagyon sok tanulságot rejteget ez az ige. A mai alkalommal az úrvacsorára készülődve egy kicsit a saját életünk megvizsgálásával három dolgot szeretnék kiemelni. Három olyan dolgot, amelyet, hogyha odafigyelünk rá és megtartunk, akkor változni fog az életünk. Az első dolog az, hogy van egy probléma. Sok probléma van ma is, ugye? Azt gondolom, hogy mindenki, aki ahányan itt vagyunk, körülbelül 50-en, ha megkérném a testvéreket, hogy jöjjenek ki az alsó mikrofonhoz, és mindenki egyetlen egy problémát mondjon csak, akkor mindenki tudna mondani egy problémát az életéből. És esetleg egy olyan problémát is, amit nem tud megoldani, mert nem érti, és nem látja át, hogy hogyan lehetne akár egy másik emberrel való gond, vagy egy életprobléma, ami titokban ott van, talán a szívemben. Vannak ilyen dolgok, ugye? Az apostoloknak, a korai kereszténységnek is volt egy nagy problémája. Röviden elmondom, hogy mi volt ez a probléma. Az volt a gond, hogy minden egyes tanítvány zsidó volt. És azt gondolták a tanítványoknak egy kis csoportja, hogy azok a pogányok, akik megtérnek, tehát Jézus követői lesznek, azoknak zsidókká is kell válni. Többször elmondtuk ezt már, de most is elismétlem. És be kell tartani az összes zsidó törvényt. Ezt a taktikát folytatta egyébként a középkori keresztény hittérítés, mert amikor elmentek az indiánokhoz Közép-Amerikába, Dél-Amerikába, akkor nem volt elég nekik, hogy keresztényekké váltak az indiánok, hanem megkövetelték, hogy európaiak legyenek, és európai szokásokat vegyenek föl. Ugyanez történik itt is. Rájuk akarják a pogányokra erőltetni, a tanítványok egy kis csoportja, az összes zsidó szokást és hagyományt és törvényt. Azonban a tanítványoknak egy másik csoportja viszont, és ők voltak az oszlopapostolok, ahogy kiderül az apostoli gyűlés leírásából, azt mondták, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni, mert Jézus Krisztusban teljesen mindegy, hogy zsidó, vagy görög, vagy pogány, vagy római, vagy indiai az illető, Krisztusban már megszabadítatott. Mert Krisztus sokkal több, mint a törvény, amit a zsidók be akartak tartatni. Tehát ez volt a nagy gond, ez volt a nagy probléma, hogy váljanak-e zsidókká a pogányok, vagy sem. Most az első dolog, amit érzésem szerint ezzel kapcsolatban, a problémával kapcsolatban megtanulhatunk az apostolok gyűléséből, az az, hogy beszéltek a problémáról. És szembenéztek vele. Ez olyan egyszerűnek tűnik, olyan magától értetődőnek. De hogyha ezt kérdésként teszem föl, hogy ez egyszerűnek tűnik a mi életünkben? Az, hogy szembenézünk a problémákkal, a problémáinkkal, az magától értetődik? Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember pontosan attól szenved, hogy még addig a pontig sem tud eljutni, hogy rájöjjön, hogy mi a baja, hogy mi a gondom. Mutogatunk másra, innen, onnan körbejárjuk a nehézségeket, fájdalmas pontokat, de nem tudunk szembenézni vele. Gyakran nem is akarunk foglalkozni. Besöpörjük a szőnyeg alá, van ez a szép magyar kifejezés erre, besöpörni a problémákat a szőnyeg alá. Eszembe jut ilyenkor mindig a gyermekkorom, amikor egy szobában laktunk az öcsémmel, és néha neki, néha nekem kellett kitakarítani a szobát. És egyszer nagyon sok szemét, meg limlom, papír, újság felhalmozódott, és pont, hál' Istennek, az öcsém volt a soros, és mondtam neki, hogy na hajrá, akkor lehet takarítani, én addig elmentem játszani, vagy focizni, nem tudom. De körülbelül egy fél óra múlva hazaérkeztem, bementem a szobába, és ragyogó rend. Nem hittem a szememnek. Há, hogy lehetséges ez? Hova tűnt ez a sok limlom, ez a sok szemét? És ő meg csak mosolygott. Aztán véletlenül benéztem a szekrény mögé, és tessenek elképzelni, mindenbe volt oda gyúrva. Minden a szekrény mögött volt. Így működik az ember. Nem csak a szoba kitakarításában, hanem az életünk kitakarításában. Mindannyiunk szívében, lelkében ott van egy szekrény, ami mögött nagyon sok szemét van. Nagyon sok olyan dolog, ami, elnézést, hogy ezt a hasonlatot fokozom, de ez így van, ami rothad, ami bűzlik, ami már kellemetlenné teszi ebben a képzeletbeli lelki szobában való tartózkodást. Amitől megbetegszünk, ami megfertőz. Tehát tanulhatunk, én úgy érzem legalábbis, az apostoloktól, akik nem hagyták, hogy ez a probléma megfertőzze a korai egyházat. Nem mondták azt, hogy hát majd megoldódik. Meg most ne beszéljünk ilyen kellemetlen dolgokról, nemrég ment föl a mennybe Jézus 1-2 éve, még elevenen él előttünk, hát ez olyan szép dolog, hát most ilyen problémákat ne hozzunk már ide. Mondhatták volna, hogy egyébként ma is nagyon sok helyen ez így történik. Az ár békesség kedvéért nem beszélünk a gondjainkról. Azt mondjuk, hogy minden rendben van, minden jól megy, hát úgy nagyjából jól mennek a dolgok, persze egy darabig jól mennek. Az apostolok szembe mertek nézni, és kimerték mondani azt, hogy igen, vannak közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy nekik is körül kell metélkedni, ami egyébként nem egy veszélytelen beavatkozás a felnőtt korban. Nekik is be kell tartani ezt a 600-valahány apró kis szokást, meg törvényt. Nekik is ugyanúgy el kell zarándokolni 3 évente a templomba. Nem akarom felsorolni az összeset, nem is tudom fejből. De a lényeg, hogy voltak, akik az ellenkező álláspontot képviselték, és mégis az apostolokban volt elég bátorság azt mondani, hogy beszéljünk a problémáról. Személyes életünkre nézve, ahogy ígértem az igehirdetés elején, van tanúsága ennek az üzenetnek, nevezetesen az, hogy mi magunk, most a közösségről ne beszéljünk, akár a gyülekezetről, akár a nemzetközösségünkről, akár egy-egy lakóközösségről, stb. Stb. hanem inkább a saját életünkről beszéljünk, hogy Isten lehetőséget készít, akár a mai alkalommal is, ezen a héten is, minden egyes úrvacsora vétel előtt, hogy szembenézzünk magunkkal, belenézzünk a tükörbe, és lássuk meg, hogy mi a gond. Hiszem, hogy leegyszerűsítve lehet mondani, hogy az a gond, hogy távol vagyunk Istentől. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy bűneink vannak, amik megnyomorítanak bennünket. Olyan helytelen dolgok, amelyek nem előre visznek, hanem hátrafelé. Hogy kinek micsoda? Hát én azt innen meg nem mondom a szószékről, kedves testvérek. Ezt mindenkinek magának kell megtusakodnia. És Isten ad segítséget hozzám. Ez az első fontos tanulsága érzésem szerint a történetnek, hogy merjünk szembenézni a gondokkal és a problémákkal. A második, kicsit nem annyira jelentékenynek tűnő dolog az az, hogy milyen őszinték. Egy igeverset szeretnék felolvasni, a 10. verset. Péter mondja, most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Milyen őszinte szembenézés a zsidó hagyománnyal, a zsidó múlttal, hogy beismerni azt, hogy mindaz, amit ti annyira próbáltok forszírozni, erőltetni, azt ti sem tudjátok betartani. Mennyire Jézusi Péternek ez a mondása. Eszünkbe juthat Jézus is, aki folyton ezt olvasta a fejükre a farizeusoknak, hogy olyan törvényeket, szabályokat, erkölcsi normákat próbáltok rá erőltetni az emberekre, amelyeket ti magatok sem tudtok betartani. Mennyire őszinte Péter. Mennyire őszinte és mennyire távol áll megint ez az átlagos embertől, mert az átlagos ember soha nem szeret beszélni arról, hogy valamit rosszul csináltam. Beismerni azt, hogy van nagyon rossz dolog az életemben. Mennyi konfliktusnak a kiinduló pontja ez az őszintetlenség. És az elsősorban nem azzal kerül napvilágra, hogy a másiknak nem ismerem be, mert hát nem feltétlenül kell beismerni, hanem magamnak nem ismerem be. Az emberek azért védik az utolsó pillanatig bírósági történetekben benne van, hogy nagyon sokszor van bíró ismerősöm, és mondja, hogy általános, hogy már minden bizonyíték a vádlott ellen szól. Minden egyes vádpontban bűnösnek bizonyul, megfellebbezhetetlen módon, és ő körömszakadtáig ragaszkodik ahhoz, hogy nem, én nem vagyok bűnös. Mennyire emberi ez? Mennyire emberi ez, és mennyire hétköznapi, mennyire előfordul talán velünk is? Sokszor igazoljuk magunkat, hogy nem, biztos, hogy nem az én hibám, biztos a másik hibája. Pedig ebben rejlik valami olyan elrejtett kincs, amit úgy hívunk, hogy fejlődés. Ameddig nem szembesülünk a saját bűneinkkel, ameddig nem vagyunk őszinték, nem kell a másik elé kiállni, nem feltétlenül kell kiállni. Magunknak mondjunk igazat először. Mi az, amit elrontottál te? Mi az, ami nem jó? Meg tudjuk ezt tenni? Nem kell kiállni más elé. De higgyük el, hogy ha ezt meg tudjuk tenni, akkor a kapcsolataink átminősülnek. Gyakran látom azt, meg tapasztalom is, hogy számtalan vita, veszekedés, harag megelőzhető annyival, egy ilyen kis szócskával, hogy bocs, az én hibám. Egy kicsike, két szó vagy három szó, nem számoltam meg. De ezzel meg lehet előzni. Igazat mondani őszintén önmagamnak. Szembesülni a problémával először, másodszor igazat mondani önmagamnak, ahogy Péter őszintén ezt megtette, hogy minek erőltetitek rájuk, amikor Jézus megmondta, hogy ezeket nem lehet betartani. És ti sem tudjátok betartani. Olyan ez, mintha ide bejönne valaki, és azt mondanánk, hogy kedves testvérem, akkor vedd elő, légy szíves a konfirmációs emléklapodat, és mondd fejből a Heidelbergi KT egyik kérdés feleletét. Lehet, hogy mi magunk se tudnánk, lehet, hogy jó magam sem tudnám. Hát őszintén szólva teológián megtanultuk az egészet, de zavarba lennék, hogyha most valaki megkérdezné tőlem. De tegyük föl egy idegennek, ez belépés feltételnek szabnánk. Nos, ugyanígy viselkedtek ezek a tanítványok, ezek a zsidó tanítványok. Olyan igát akartak a nyakukba tenni, amelyet ők maguk sem tudtak betartani. És az egészben az a gond, hogy ezt nem ismerik be önmaguk számára, és ezért akarják rájuk tenni ezt az igát. A harmadik dolog, ami talán a legfontosabb, és erről is szeretnék néhány gondolatot elmondani, tehát az első az, hogy szembenéztek a problémával, a második az, hogy őszinték voltak önmagukkal szemben, a harmadik pedig az, hogy nem tudom, megfigyeltük-e, hogy három olyan apostol szólalít meg, akik tulajdonképpen a legrangosabb apostolok voltak, nagyon nagy volt a tekintélyük. Megszólalt Péter apostol, aki a vezér volt, a főnök mondhatni, megszólalt Pál apostol, Barnabással együtt, és megszólal Jakab. Mind a három apostolnak könyvei vannak a Bibliában, tehát ilyen nagy volt a tekintélyük, ezt csak azért mondom el. És olyan érdekes, hogy tudjuk, hogy Péter is egy ideig azon volt és arra felé hajlott, hogy igen, legyenek zsidóvá a pogányok is. De mégis itt egy olyan csodát láthatunk, ami azt gondolom, hogy csoda, hogy ezek a tekintélyes apostolok mind egy irányba tudnak húzni, és mind egy a véleményük. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy hát ők a látszat békességre törekedtek, és hát hallották, hogy Péter azt mondja, hogy akkor engedjünk a pogányoknak, és akkor én is azt mondom, akkor majd a másik is azt mondja, és akkor milyen jól összetartunk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy valami közös van bennük, és ez a valami közös egy irányba tereli a gondolataikat. És ez a közös valami nem más, mint az Isten szent lelke. Tehát az Isten szent lelke valahogy egybefésüli a különböző életeket, a különböző gondolatokat. És ez igenis csoda. Mert hogyha ma betoppanunk bármilyen gyűlésre, bármilyen tanácskozásra, ott az esetek többségében ellenkezés van, frakciók vannak, ellenvéleményeket hangoztatnak az emberek, és hát ez a demokrácia, mondják. Itt is demokrácia van, de mégis valahogy a Szentlélek így egy közös cél köré rendezi az apostolokat. És ugyanazt az Isten szolgálják, és Szentlélek megadja nekik, hogy a véleményük is egy irányba mutasson. Ugyanis Péter elmondja, hogy hát felolvastam, hogy nem kell ilyen súlyos igát tenni rájuk. Pál apostol ugyanúgy megerősíti, hogy igen, Istennek a lelke nekik is adatot, és csodák és jelek történnek a pogányok között. És végül Jakab pedig a Szentírás oldaláról Ámosz könyvéből egy idézetet hoz, és ezzel támasztja alá, hogy igen, még a Biblia is arról beszél, hogy Isten igéje a pogányoknak, a maradéknak hirdettetik, ahogy idézi Ámosz könyvét. Tehát mind a hárman ugyanazt azt a célt, ami nem a saját céljuk, hanem az Isten célja volt. Ezt a célt erősítik és szolgálják, és azért lehetséges ez, mert a Szentlélek által egységben vannak. Egyet értenek. Idézhetném az egyik Zsoltárt, amelyik arról szól, hogy ilyen mi jó és gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben vannak. Oda küld az Úr áldást. Mondhatnánk egy kicsit emberi logikát, vagy máshova nem. De az emberi tapasztalat ezt alá is támasztaná. Hogy ahol egyetértés van, ahol egy irányba mennek a dolgok, oda küld az Úr áldást. Mert van fogadókészség, de hol szanaszét, hát oda próbál küldözni szegény Jóisten, de nem tud megérkezni. Nem nincs fogadókészség. Vagy emlékezhetünk Jézus Krisztusnak a szavaira, aki azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman bármiben egyetértenek a földön, és azt megkérik az Istent, és Isten megadja nekik. Ketten vagy hárman, nem kell sok ember. És azt is kiegészíti Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Egyetértés. Egy cél, és hiszem, hogy a Szentlélek ezt meg tudja adni nekünk, és ezért nagyon fontos ünnep a pünkösd, amikor így a Szentlélek kitöltésére emlékezünk, mert ahogy az elején mondtam, sok elméleti rész van a Bibliában, de a gyakorlati rész az az, amikor a Szentlélek munkálkodik, és ezt megtapasztaljuk, és gyülekezetet épít, és emberek megtérnek. Hát ez a gyakorlati kereszténység, ez a gyakorlati teológia. Ezeket a dolgokat szerettem volna a testvéreknek elmondani, és egyrészt önvizsgálatra indítani, javasolni azt, hogy csendesedjünk el, és vizsgáljuk meg magunkat otthon, és arra is buzdítani a testvéreket, hogy ezt az egységet keressük. Ne emberi gondolatok mentén, hanem az Isten szent lelkének a segítségében bízva, aki hiszem és tudom, hogy itt van most ebben a pillanatban is közöttünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk Istenünk azért, hogy megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy példaként állítottad elénk az apostolokat, ezt az apostoli gyűlést, amelyen olyan egyetértés, olyan problémával való nyílt szembenézés és őszinteség uralkodott a Szentírás tanúságtétele szerint. Lehet, hogy azt éreztük közben, hogy talán vannak hiányosságaink ezeken a területeken. Talán azt éreztük, hogy mi magunk sem tudunk mit kezdeni problémáinkkal, és egészen addig fajult a dolog, hogy már szembe sem akarunk igazán nézni nehézségeinkkel. Istenünk, adj erőt, bátorságot. Mert tudjuk, hogy ha eléd tesszük a mi életünket, akkor te segítesz nekünk, és megoldod azt Jézus által. Az bocsánatot, hogyha bűn terheli a mi lelkünket. Istenünk, azt is megérezhettük, hogy milyen jó lenne az, hogy Péterhez hasonlóan igazán őszintén végbe mehessen mindez. Tudjunk szembesülni vétkeinkkel. Istenünk, a te szent lelkedért könyörgünk, hogy lehessen mindez valóság. Ne csak egy szép bibliai történet, hanem a mi életünk is. A te lelked egységében jobbá válhassék. És ezáltal küldj bennünket misszióba, küldetésbe, hiszen ez a te célod, és szeretném minél több embert megszólítani. És végül imádkozunk Istenünk azokért, akik betegségben vannak, nehézségek között. Imádkozunk egy presbiterért, aki műtét után lábadozik. Imádkozunk olyanokért, akikről lehet, hogy nem tudunk, de mégis gyülekezetünk tagjai, és nehézségben, fájdalomban vannak, akár gyászban is. Kérünk áld meg az ő életüket, adj erőt nekik, adj gyógyulást. És kérünk Istenünket, hogy tudjuk egymást hordozni, tudjunk bűnbánatot gyakorolva ezen a héten is, majd úgy az Úr asztalához járulni, hogy valóban a te közösségedet keressük. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Annak a nevében, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.